készít fel.
Katona István püspök úr a budapesti 34. eukarisztikus világkongresszus eseményeit ismerteti.
Kedves hallgatóim! 1938. május 29-én, vasárnap, befejeződött Budapesten a 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. A következő napon újabb nagy esemény kezdődött. Május 30-án ünnepeljük ugyanis első szent királyunk jobbjának megtalálását. Ezzel a nappal megkezdődött a Szent István év. Első szent királyunk Szent István 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén fejezte be földi életét. Ennek 900. évfordulóját méltóképpen akarta megünnepelni a magyar nép. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ezt a Szent István évet Pacselli Jenő bíboros államtitkár, a kongresszus pápai legátusa nyitotta meg a parlament előtti téren bemutatott szentmisével. A szentmis első könyörgése így hangzott. Urunk, aki szentjeidnek véghetetlen tündöklése vagy, és aki ezen a napon megmutattad és visszaadtad a te szentednek, István királynak és hitvallónak dicsőséges jobbját, engedd, hogy a te szolgáid az ő védelmének örvendezhessenek. A szent jobb erekjét a parlament főbejáratánál emelt oltárhoz vitték. Ez alatt a székesfehérvári kispapok énekelték az ősi magyar éneket, ahol vagy magyarok tündöklő csillaga. A szentmise közben Magyarország bíborosa, Serédi Justinián hercegprímás felajánlotta az országot Jézus szentséges szívének. Idézek a felajánló imából. Édes Jézus, az emberi nem megváltója, első szent királyunk jubileumi évében tekints le ránk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, a tieid is akarunk lenni. Hogy azonban veled szorosabban egyesülhessünk, íme ma mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Magyar hazánknak, nemzetünknek és minden népnek békét és rendet. Az egész világ szín előtt elismerjük felségjogaidat felettünk. Fogadd magyar hazánknak teljes odaadását és felajánlását, amelyel a mai napon szentséges szívednek szenteli magát. Áld meg, édes Jézus, egész országunkat, annak minden családját és intézményét, és valamennyiünket egyenként most és mindörökké. Amen. A parlament előtti szentmise véget ért. Ekkor felsorakozott a Szent Jobb körmenet. Alabárdos testőrség, koronaőrség és a katonai díszőrség hármas sorfala között Mészáros János érseki helynök és fényes papi kísérete vitte a Szent Jobb erekjét a Hősök terére, az útvonalak mentén állók százezreinek sorfala között. A Hősök terén óriási hívősereg fogadta a Szent Jobbot hozó csoportot, és felhangzott a férfikar éneke, amikor a Szent Jobb erekjét elhelyezték az oltár előtti emelvényen. Az oltárnál Pacselli bíboros legátus mondott könyörgést. Az ünnepség befejezéseképpen fölhangzott a himnusz, majd a díszmenet átvitte a Szent Jobbot a Jáki kápolnába. A hívők nagy sokasága is elvonult a felejthetetlenül pompás ünnepi körmenet emlékével. Amikor a magyar püspöki kar meghirdette a Szent István jubileumi évet, ugyanakkor elhatározta, hogy a drága erekjét, a dicsőséges Szent Jobbot körülhordozza a nagy király birodalmának megmaradt határai közt, és fölkeresi vele hazánk minden nagyobb városát. Elindult tehát országjáró útjára a Szent Jobb. Mindenekelőtt születésének helyére Esztergomba vitte az aranyvonat, és oda kísérték a tiszteletére még itt maradt bíborosok élükön a pápa követével. A következő hetekben az aranyvonat terv szerint bejárta az egész országot. Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták a Szent Jobb erekjét, és kérték országalapító Szent István királyt, hogy a többi magyar szentjeinkkel együtt oltalmazzák édes hazánkat, magyar népünket határainkon belül és kívül. Máriához, Jézus édesanyjához is zengett az ének, boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy inségben lévén így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. A pápai bíboros legátus 1938. május 31-én, kedden délután 6 órakor hagyta el a magyar fővárost. Amilyen ünnepélyes volt a fogadtatás néhány nappal előbb, ugyanolyan fölemelően szép volt a búcsúztatás is. Magyarország kormányzója és felesége a budai várban búcsúzott el a bíboros úrtól. Ezután a magas vendég a magyar hercegprímás kíséretében fölszállt a hatalmas kormányzósági autóra, amely mindkettőjüket a keleti pályaudvarra vitte. Végig az útvonalon mindenütt lelkes éljenzéssel és zászlólengetéssel búcsúzott el Pacelli bíborostól a főváros apraja, nagyja, és az a sok idegen, aki ezt a napot is még a fővárosban töltötte. A keleti pályaudvar érkezési csarnoka újból ünnepi díszbe öltözött a pápa legátusának búcsúzása alkalmából. Ezen megjelent Angelo Rotta, pápai nuncius, a miniszterelnök, a kormány több tagja, a főváros vezetői és mások. A legátus érkezésekor a díszszázad a pápai himnuszt játszotta. Serédi Justinián bíboros hercegprímással együtt szállt fel a vonatra a pápai legátus, aki a kocsi ablakából megáldotta a jelenlévőket, és aki egy év múlva Krisztus földi helytartója, pápa lett 12. Pius néven. A budapesti 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus történetének rövid ismertetését talán legméltóbban a kongresszus himnuszának szavaival fejezhetjük be. Azzal a himnusszal, amelyet a kongresszus alatt nagyon sokszor énekeltek, az elmúlt 70 év alatt is énekeltük, és hiszem, hogy ezután is még nagyon sokszor énekeljük. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. Krisztus kenyérs borszínében, Úrs királya föld felett, forrasz szedjé békességben minden népet s nemzetet. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk, a keresztfán vére ömlött, váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér, áldozat az Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyérs borszínében, Úrs királya föld felett, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön tengeren, a szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen. Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk, minden dalunk zengő zsoltár, tömjen illat a hitünk. Krisztus kenyérs borszínében, Úrs királya föld felett, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jelenlégyen jobb jövődnek záloga. Krisztus kenyér s borszínében, Úr s király a föld felett, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet.
Mária Rádió.
Kedves hallgatói család, Síje Gábor vagyok, a Mária Rádió technikusa. Néhány hónappal ezelőtt megkeresett egy szerzetes nővér. Azt kérdezte, hogy hogyan tudnánk a Mária Rádiót Zala megyében is elérhetővé tenni. Akkor csak annyit tudtam neki mondani, hogy szeretnénk, ha a rádió minél több helyen elérhető lenne, de ehhez sok minden szükséges. Néhány hétre rájött a hír, hogy kezd helyen elindulhat a Mária Rádió. Ezzel, ha nem is az egész megyét, de egy részét már is el tudnánk érni. A Jóisten mindig gondoskodik. Azonban ahhoz, hogy ez az adó és majd újabb adók el tudjanak indulni, az is szükséges, hogy a Mária Rádió hónapok óta görgetett adósságait el tudjuk tüntetni. Ha az idei nagybődben lenne 10 000 hallgatónk, aki akár egy csekély kis összeggel tudja támogatni rádiónkat, akkor már is esély nyílna, hogy ezt az adósságot eltüntessük. Sok ember cseppnyi segítsége képes elmosni minden nehézséget. Köszönjük mindenkinek a támogatását, és még inkább azt a sok imát, amivel a Mária Rádió küldetését segítik, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a Mária Rádió nagy családja évről évre még nagyobb legyen.
A Mária Rádió ifjúsági műsorai minden héten pénteken jelentkeznek, 20 óra 16 perckor és 21 óra 5 perckor. A műsorokban a Székesfehérvári Ciszterci Gimnázium és a szombathelyi Boldog Brenner János Gimnázium tanulóival találkozhatnak, emellett bekapcsolódhatunk Íj és Csenge és Kovács Barna kulturális műsorába, illetve ebben az időben hallható a Szólj be a papnak című sorozat is a Mária Rádióban. Mária Rádió.
Bárdocsi Németh Jánost idézzük fel. Ő Szombathelyen született 1902. március 8-án, és 79 éves korában, 1981. március 4-én Pécsett ment el. Bárdocsi Németh János annak a példája, hogy egy születési helyzet, ahova az ember megszületik, hogyan határozza meg az életpályát. Másikként pedig annak a példája Bárdosi Németh János, hogy hogyan tör mindezeken az adottságokon keresztül utat saját magának a tehetség. A talentumok példája is lehet Németh János. Az, aki kap 10 talentumot, és azt a 10 talentumot kamatoztatja, hogy a Biblia példa mondja. Miről van itt szó? Bárdosi Németh János egy szegény családból születik, az édesapja mozdonyfűtő volt, és 7 gyermeket neveltek. Apám című versében azt írja Bárdosi Németh János, hogy apám a gyermekei vértanúja volt, mert annyit kellett küszködnie, hogy fenntartsa ezt a családot. Éppen ezért, mert szegény családból származik, az a vágya, hogy ő tanár legyen és irodalmár nem tud teljesülni, mert nem tudja elvégezni ezeket az iskolákat, nincs, aki finanszírozza. Ezért 19 évesen érettségizik, és utána elhelyezkedik, munkát keres, és olyan munkát talál, ami érthetetlen is lehet egy nagyon erősen irodalmi beállítottságú és tehetségű embernek. Ő ugyanis könyvelő lesz, és egész életét, több mint 40 aktív évet, könyvelőként, számvezőként, könyvvizsgálóként, gazdasági vezetőként tölt el, miközben nem csak, hogy verseket ír, nem csak, hogy regényeket ír, nem csak, hogy drámákat ír, hanem még irodalomszervező is. Akként, hogy irodalmi esteket rendez, és ennek kapcsán a művészeti élet legmagasabb csúcsaival találkozik és kerül barátságba Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Kosztolányi Dezsővel, hanem ezeken túl irodalmi társaságokat szervez vagy vezet a Faludi Ferenc Társaságnak, a Janus Pannonius Társaságnak, a Batsányi Társaságnak lesz sorban így az élete során a vezetője. Pécsre is úgy kerül, hogy egy drámáját, a Csokonairól szóló drámáját a Pécsi Nemzeti Színház be akarja mutatni, és ezért Szombathelyről családjával Pécsre költözik. Első kötete elég fiatalon, 24 évesen jelenik meg, és aztán jön sorba a többi, összesen több mint 200 regénye, verses kötete jelent meg, és különösen 1967-től a nyugdíjazásától aktivizálódott. Ezen a téren a jelenkornak is vezető szerkesztője lesz. Bárdosi Németh János harcos, kemény, nehéz, munkás életet élt, de mégis ki tudott teljesedni, mint egy tehetség. A saját tehetségét nem hagyta elveszni. Irodalmi érdeklődése utat tört mindenen át. Ő írta magáról, amikor azt írta, hogy te jó, te szent, te harcos élet, én vagyok a leghívebb cseléded. Idézzük fel Bárdosi Németh Jánost, olvassunk utána, megéri.